kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Urunk, olyan jó volt ezzel az énekkel ráhangolódni az ige hirdetésre, és kérünk azért, hogy valóban hittel tudjuk kimondani ennek a énekversnek a sorát, hogy térj be vendég hozzánk. És valóban könyörgünk azért, hogy te nyisd meg a szíveket, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a te szavadnak, hogy valahogy elevenedjenek meg emberek, elevenedjenek meg az ő szívük, az ő életük. Urunk, könyörgünk azért, hogy te légy most az, aki megszólítasz bennünket. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának második fejezetében, az első 14 verset a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokassága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett ünneplő gyülekezet, drága testvérek! Ünnepi Isten tiszteletünkön Jézus születésének a történetét idézhetjük fel. A többi evangéliumi beszámolóval ellentétben a születés történet a Lukács evangéliumában olvasható a legrészletesebben. Lukács, aki maga egy végtelen precíz ember lehetett, már a hivatalából is fakadóan, hiszen orvos volt, és az a hivatás az nagy precízséget igényelt. Az evangélium írását is így kezdte, hadd idézem itt Lukács 1-et: miután sokan vállalkoztak, itt tovább megyünk, kérem, hogy figyeljetek ott hátul. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről, úgy, amint reánk hagyták azok, aki kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindenek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat. Tehát Lukács itt a bevezetőben mindjárt azt mondja, hogy részletesen utána járt. És így a születés történetet is nagyon részletesen mutatja be. Feltűnően sok történelmi adatot közöl, amivel Pont az lehetett a célja, hogy igazolja Jézus történetét a kételkedők számára is. Ha részletesebben megnézzük a felolvasott igeszakaszt, akkor láthatjuk, hogy a történetet két részre lehet bontani. Az első, az esemény bemutatása, történelmi kontextusba ágyazása, ez az elsőtől 8. versig, a másik 9-től a 14. versig terjedő szakaszban pedig arról szól, hogy Jézus Krisztus jövetelének mi volt a célja. Amit az első részben olvashatunk, az megerősíti azt a tényt, hogy Isten a történelem ura, és minden szállat a legapróbb részletekig is úgy mozgat, ahogy akar, és minden profécia, minden ígéret beteljesedését a történelem ura végzi be. Minden hatalom neki engedelmeskedik, még akkor is, hogyha azok a hatalmak nem hisznek az Istenben, és nem hajolnak meg az isteni fennsége előtt. Minden hatalom neki engedelmeskedik. Akár tudtukon kívül is. Így nem hajolt meg az akkori császár sem, Augustus császár sem, és tudjuk a dokumentumokból, a történelmi dokumentumokból, hogy ő volt az a császár, akit halála után isteni szintre emeltek, és istenként tiszteltek. Nem hajolt meg sem a császári, sem a római hatalom az Isten fensége előtt, de minden cselekedete Isten üdvterve szerint történt. Menjünk végig minden fontos történelmi szálon ebben a születés történetben, és csodálkozzunk rá, hogy Isten a történelem ura hogyan készítette elő, hogyan ágyazta bele a történelembe az ő fiának, Jézus Krisztusnak a földre jövetelét. Azt olvashatjuk Lukács evangéliumának itt a második fejezetében az első verstől. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Sok vita van Jézus Krisztus születésének időpontjával kapcsolatosan. Én nem mennék bele, mert azt gondolom, hogy inkább ez teológiai műhely munka lenne, de egy biztos, hogy nem tudjuk pontosan Jézus Krisztus születésének az időpontját. Vannak, akik jó néhány évvel korábbra, vannak, akik jó néhány évvel későbbre teszik, sőt, vannak olyanok, akik nyári időpontban határozták meg, és vannak olyanok, akik a téli időpontban határozták meg. Ennek a pontos meghatározása azonban ilyen időtávlatból mondhatni lehetetlenség. Nem tudjuk pontosan datálni. De magán a tényen nem változtat, hogy Jézus Krisztus megszületett, melyet egy összeíráshoz, azaz népszámláláshoz lehet kötni. Az is biztos, hogy azok a proféciák, amelyek Jézus Krisztus születéséről írtak, azok mind-mind egytől egyig beteljesedtek, és így teljesedett be az a mikiási profécia, ami Krisztus előtt a 8. században íródott, hadd idézem itt az 5. fejezetet, seregej hát egybe seregek leánya, ostrommal támad ellenünk, pálcával verjék arcul Izrael bíráját, de te, Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejtől fogva, öröktől fogva van. Azért odaadja őket, míg a szülő szül, de az ő atyafiainak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz. Ez a Krisztus születése előtti profécia körülbelül 750 évvel korábban iratott meg, és Isten úgy mozgatta a szálakat, hogy beteljesedjen, mégpedig egy világi népszámlálás által. Világi népszámlálás által, és gondoljatok bele, drága testvérek, hogy ez volt az első népszámlálás a Római Birodalomban. Összeesik Jézus Krisztus születésével. Utána néztem, nem ez volt a világon az első népszámlálás, feljegyzések szerint Krisztus előtt 3000 környékén Kínában volt az első ilyen hivatalos népszámlálás. De egy biztos, hogy a római birodalomban ez volt az első összeírás. József Názáretben élt, de családja Betlehemből származott, és ugye Augustus császárnak az volt az utasítása, hogy mindenki ahonnan származik, ahol született, oda menjen vissza. És így került József Názáretből, ami egészen északon van, láthatjuk egyébként ott a Galileai tengernél, ment Názáretből délre, Jeruzsálemtől 10 kilométerre fekvő Betlehembe. És ezért írja Lukács, felment József is a Galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt. Isten tehát úgy rendezte, hogy ez a Betlehemből származó, de Názáretben élő József jegyesével egy népszámlálás miatt menjen a legnehezebb várandós állapotban Betlehembe, amely 145 kilométerre volt, és ha egyfolytában gyalogol az ember, akkor is 34 órán keresztül kell mennie. Rettenetes nehéz út volt. Nem csak egy férfinak, főleg egy asszonynak, és főleg egy várandós asszonynak. A római birodalom első népszámlálása ekkor történt, és Isten ezt ilyen csodálatos módon oldotta meg, és így jutott el Mária és József Betlehembe, hogy beteljesedjen a kb. 750 évvel korábban írt profécia. Mert gondoljunk bele, drága testvérek, ha nem lett volna népszámlálás, akkor nem mennek. Akkor nem menek Názáretből Betlehembe, és nem teljesedne be, akkor az a profécia, vagy hamis profécia lett volna, hogy Betlehemben fog születni Jézus Krisztus. És Isten így mozgatja a szálakat. És még egy világi hatalmat is fölhasznál arra, hogy beteljesedjenek a proféciák. Azt írja Lukács, összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ez a fiatal, szűz leány, akit még nem érintett férfi, ahogy olvassuk Máté evangéliumában, idézem itt az első fejezetet, Jézus Krisztus születése pedig így történt, anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. És ez a két ige pedig beteljesedése annak az ézsaiási proféciának, amely Krisztus előtt 740 és 701 között íródott, Ézsaiás 7-et idézem, ezért maga az Úr fog nektek jelt adni, íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezik el. Isten valami csodálatos módon rakja össze ezeket a pázil darabkákat. És teljesednek be a történelmi eseményekben az Istennek az ígéretei, és használ fel embereket, hívőket és nem hívőket egyaránt, mert ő a történelem ura, ő a királyoknak királya, és minden úgy történik, ahogy ő eltervezte. És ezért küldt el Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát, és itt lépünk át a második pontra, hogy miért küldte el az Úr Jézus Krisztust? Mi volt az ő eljövetelének a célja? Erre a kérdésre is megtalálhatjuk a választ ebben az ige szakaszban. Ebben a korban nagyon felfokozott volt a messiási váradalom, a várakozás. Az emberek elesettek voltak, félelemben, lelki sötétségben éltek, reménytelenül élték az életüket, és várták a megígért messiást, aki ebben a reménytelen, elveszett helyzetben segíteni tud. Nagy volt a lelki éhínség, a lelki sivárság, a lelki szomj, vágytak arra az emberek, hogy más legyen az életük, hogy legyen változás. A történelemben többször volt ilyen. Csak gondoljunk bele a középkorban, a sötét középkorban, amikor Luther Mártont küldte az Úr, amikor meg akarta reformálni Isten az egyházat, azt olvashatjuk a történelmi feljegyzésekből, hogy az emberek nagyon vágytak arra, hogy valaki segítsen a lelki terheiken, a fájdalmaikon, és nem volt lehetőségük, mert az egyház privilégiuma volt az igének a magyarázása, az igének az olvasása, latinul tartották az istentiszteleteket, az emberek nem értettek semmit, és ott volt az a felfokozott váradalom, az a felfokozott vágy, hogy valami változás legyen az életükben. Ha a történelem időszalagján végig tekintenénk, akkor sok ilyen időszakot lehetne említeni. De ebben a korban különösen is felfokozott volt a messiási váradalom. És ezt erősíti meg Jézusnak az a mondata, amit olvashatunk Máté evangéliumában, egy jó korkép az akkori emberekről, életekről, a helyzetről. Ezt olvassuk Máté 9-ben, amikor látta a sokasságot, mármint Jézus, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok, pásztor nélkül. Jézus Krisztus szabadítóként, megváltóként, üdvözítőként érkezett erre a földre. Az emberek várták, hogy valaki segítsen nekik. És ebben a lelki állapotban, ilyen körülmények között jött a világra Jézus Krisztus. Úgy várták őt, mint egy süllyedő hajón az utasok a mentő hajót, a megmentőt. Az elbeszélések szerint az SOS vészjelzést 1906. október 3-ai berlini rádiókonferencián választották meg a vészhelyzet általános kódjává. 1909-ben használták először, illetve az SS Slavonia hajó adott le először SOS jelzést Portugáliában, az Azori partoknál. Azonban ez a jelzés valójában csak az elsüllyeszthetetlennek tartott brit Titanic óceán járó 1912-es katasztrófája után vált nemzetközileg is elfogadottá. Korábban, utána lehet nézni, most nem akarom ezeket a kódokat mondani, de korábban több segélykérő jelzést is használtak, ezeket azonban össze-vissza használták, és végül az SOS-ben állapodtak meg. És ez a tragédia kellett ahhoz, hogy nemzetközivé váljon. Nincs bizonyítva, csupán szájhagyomány, lehet, hogy téves ez a feltevés, amit több helyen is olvastam, például a Titanicról szóló egyik könyvben is. Lehet, hogy van valóság alapja, lehet, hogy nincs, nem tudom, de sokat mondó üzenet, hogy az SOS jelzésnek azt a rövidítést tulajdonítják, Save Our Souls, azaz mentsétek meg lelkeinket. Amikor vészjelzést adnak le, amikor az emberek élete veszélyben van, akkor ilyen SOS jelet küldenek, hogy minél gyorsabban siessenek a segítségükre megmenteni őket. Jézus születése idején nagyon sok ember szívében, lelkében ilyen SOS jelzés volt. Elgyötörtek, elesettek voltak, és egyre többen kiáltottak SOS-t. Save our souls, azaz mentsétek meg lelkeinket. Jézus Krisztus azért jelentett nagy örömöt, azért hirdették az angyalok, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz, üdvözítő született ma nektek. Azért jelentett nagy örömet, mert érkezik a megszabadító, a megváltó, aki megoldás lesz az embereknek az életére, aki a süllyedő életeket felemeli, és a sínlődő, gyötrődő, bánkódó, szomjazó lelkeket megmenti és megvigasztalja. Itt a görögben az angyal azt a görög szót használja, a szótér. A szótér az egy főnév, a szodzó az igéje, a szodzó ige, ami azt jelenti, szabadító, megszabadító, megtartó, megmentő, segítő, gyámolító, gyógyító. Jézus Krisztus lesz az, aki most csecsemőként született ebbe a világba, de róla írták például a 37. Zsoltárban olvashatjuk, megsegíti az Úr, megmenti őket, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. És itt a szodzó, ha a Szeptuagintát nézzük, akkor a szodzó szó áll. Megmenti őket. Vagy Máté evangéliumának első fejezetében olvashatjuk azt az igét, fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. És itt a szoszej szó, ami szidzén a szodzó szóból van, csak más nyelvtani alakban, a szoszej szó áll, megszabadítja őket. És olvashatjuk az apostolok cselekedetének 4. fejezetében, a 12. versben, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. És itt is a szodzó szónak egy másik nyelvtani alakja, a szoténáj szó áll, ami az üdvözülő, vagy megmentő, üdvözítő vagy megmentő, megszabadító szó található. Jézus Krisztusról írják, hogy ő szabadítja meg, ő menti meg, ő váltja meg az embereket, mindazokat, akik SOS-t kiáltanak, azt kiáltják nekik, hogy mentsd meg lelkünket. És ő ezt szívesen, örömmel teszi. Örömmel megy a bűnben fuldokló, gyötrődő lelkű emberért, csak kiáltani kell, csak SOS jelet kell neki küldeni, mondani. Nem, mintha nem tudná, hogy fuldokol az ember. Hát dehogy is nem. Jól látja. Nagyon jól látja az embert. És nem igaz, azt gondolom, hogy azok, akik gyakorló édesanyák, tudják, hogy miről beszélek, vagy gyakorló szülők, tudják, hogy miről beszélek. Nem igaz az a magyar közmondás, hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát. Tehát dehogy is nem. Az a szülő, aki ismeri a gyermekét, nagyon jól tudja, hogyha baj van. Feleségim is, már annyira jól ismerjük egymást, amikor belépek az ajtón, már tudja, jókedvel vagy problémával lépek be. És Jézus Krisztus is nagyon jól tudja, hogy milyen terheket hordoz az ember. És nagyon jól látja azt is, hogy mire van szüksége az embernek. Tehát nem, mintha nem tudná, hogy fuldokol az ember. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát nem, mintha nem tudná, hogy fuldokol az ember, hanem csak azon tud segíteni, aki látja önmagáról, hogy fuldokol a bűneiben. És megmentésre, szabadításra van szüksége, de ő jön örömmel a hozzá kiáltóhoz. Füle Lajosnak, ahogy tegnap este is Füle Lajostól idéztem, ma este is hadd idézek Füle Lajostól egy gyönyörű szép versét. Segíts, mert elveszek, Uram. Lábam sötétbe jár, előlem elsuhan a napsugár. Szívemben 100 tövis sajog, kitépni nem lehet. Boldogtalan vagyok te nélküled. Ne hagyj magamra, Istenem, magamban elveszek. Csak egy szót szólj nekem, s újjá leszek. Karácsony azt üzeni, az angyalok azt hirdetik, ne féljetek. Jézus Krisztusban megszületett az, aki megoldás lesz a ti életetekre, aki megszabadít, aki megment, csak kiálts hozzá, add le azt az SOS jelet, kérd az ő szabadítását, és azonnal megy, hogy segítsen, hogy megmentsen. Karácsony azt üzeni, kiálthatsz ő hozzá. Még adhatsz SOS jelet. Ő jön. Ő azért született meg, hogy megmentsen, hogy üdvözítsen. A kérdés ezen a délelőttön, látod-e, hogy süllyed az életed hajója? Ez a kérdés. Látod-e, hogy süllyed az életed hajója? A Titanic című filmben van egy megrázó jelenet, amire, bár nagyon sokszor láttam a Titanic filmet, nagyon-nagyon tetszik, bevallom őszintén, kifejezetten jó feldolgozásnak érzem, de a legutóbb, amikor néztem, akkor figyeltem föl egy jelenetre. Korábban sosem. Amikor megtörténik a jéghegyel az ütközés, és a tervező, a kapitány szembesül azzal, hogy el fog süllyedni a hajó, a legénység fejvesztve adja az embereknek a mentő mellényeket, és mondják az utasoknak, hogy menjenek a mentő csónakokba, mert süllyed a hajó, és 2 óra múlva a hullámok martalékává válik az elsüllyeszthetetlennek tűnő hajó, akkor senki nem hisz nekik. És mindenki tovább beszélget, partizgat, szerencsejátékozgat. A tervező megkéri a zenekart, hogy menjen ki a fedélzetre, és ott játszanak, mert a közönség nem hiszi el, hogy süllyed a hajó, hát ha kimennek majd a fedélzetre, ahol a hangulat a zene miatt jobb, és látni fogják, hogy baj van. A napokban megnéztem egy másik feldolgozást, fantasztikus pillanatot idézett fel a rendező, 1900-as évek közepén dolgozták föl egy régi film, és egy előkelő hölgy, egy arisztokrata hölgy, szintén nem veszi komolyan, ott mulatozik, társalog, beszélget kint a fedélzeten, és ott kiáltoznak a legénység tagjai, hogy szálljanak be a mentőcsónakba, de senki nem vesz róla tudomást. És ez az arisztokrata előkelő hölgy megissza a pezsgőt, vagy a bort, nem tudom mit, leteszi a hajóra, a hajó szélére a poharat, és elmegy, mennek tovább, beszélgetnek. És a pohár megmozdul, és oldalra csúszik. Fantasztikus jelenet. Az emberek nem vették komolyan, nem érezték a súlyát az elveszett helyzetnek, mert elsüllyeszthetetlennek tartották a hajót. És valahogy így van az emberi életekkel is, elsüllyeszthetetlennek élik meg. Elsüllyeszthetetlennek vélik, és nem foglalkoznak azzal, hogy megmentésre van szükségük, nem kiáltják az SOS-t, nem akarják, hogy Jézus Krisztus megmentse az ő lelküket. Mondjuk ki őszintén, hogy a legtöbb emberben nincs meg az a vágy, ami talán akkor megvolt, az a messiási váradalom, nincs meg az a vágy, ami megvolt a középkorban, vagy nincs meg az a vágy, ami megvolt a 18. században embereknek. Nem volt az a vágy, hogy SOS, save our souls, mentsétek meg lelkeinket. És ahogy a Titanic hajón 1912. április 15-én, 14-15-ére víradóra, hogy emberek nem vették komolyan, hogy süllyed a hajó, az elsüllyeszthetetlennek tartott hajót. Feljegyzések szerint Liverpoolból úgy indult el a hajó, felfestették az oldalára a Titanicnak, hogy még Isten sem tudja elsüllyeszteni. Gondoljatok bele! És mindjárt az első úton bekövetkezett a tragédia. És ma is az emberek azt gondolják, hogy elsüllyeszthetetlen az ő életük. És nem kiáltják az SOS-t. Az angyalok hirdetik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez lehet ma neked is ez az örömüzenet. Ha SOS-t kiáltasz, üdvözítőd lesz Jézus Krisztus. Csak kiálts hozzá, gyere hozzá. Ma még lehet, ma még szabad. Save our souls, mentsd meg lelkeinket, ma még lehet ezt kiáltani. Ki tudja, mikor süllyed el életünk hajója Jézus Krisztus nélkül. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a te drága szavadat, ígédet. Talán lehet, hogy most is itt az ülők között vannak, akik bátortalanok és nem mernek SOS-t kiáltani, mert úgy érzik, hogy elsüllyeszthetetlen az életük. Pedig már jelek utalnak arra, hogy elmozdul az a pohár, hogy süllyedni kezd. És egy idő után a viharok az élet viharainak, hullámainak martalékává válnak emberi életek. Urunk, könyörgünk azért, hogy te ébresz bennünk vágyat, hogy SOS-t kiálthassunk, hogy legyél szabadítónk, megmentünk, üdvözítünk. Amen.